korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! A mai közös elmélkedésünk címe az, hogy választott edény, Saul meghívása. Hogy miért nem a szokványos Saul megtérése címet választottam, erre majd később fogok kitérni. Természetesen a történet hosszú és ismerős, csak a főbb lépéseit mondom most el az adás elején, tehát tudjuk az előzményeket, hogy Saul, ez a fiatal farizeus, aki már István diakónus kivégzését is helyeselte, a keresztények életére tört, és kért a főpapi testülettől egy ajánló levelet, hogy elmehessen Damaszkuszba, és ott összegyűjthesse a keresztényeket, fogságba vethesse őket. A damaszkuszi úton történt a nagyon jól ismert esemény, hogy hirtelen vakító fény vette körül, és hát ugye leesett a lováról is, a büszke harcos, és hangot hallott: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Megkérdezte, ki vagy te, uram? A hang nagyon szép, hogy azonosítja magát a keresztényekkel, a követőkkel, mert azt mondja, én vagyok Jézus, aki te üldözöl, holott személyesen Jézust Saul nem üldözte. És ezután különböző kísérő jelek vannak, a vakság, és a hang nem ad új utasításokat, hanem azt mondja, hogy menj be a városba, ott majd megmondják neked. A második részben szintén előkészít valakit az Úr, egy Ananiás nevű tanítványt, aki berzenkedik a küldetés ellen, végül találkoznak, és Saul megkeresztelkedik, de abban a pillanatban mindjárt hirdeti az Isten igéjét, egyesek nagyon bizalmatlanok hozzá, az ellenséges érzületűek pedig rögtön az életére törnek, és akkor aztán a tanítványok éjszaka a városfalon át leeresztik egy kosárban. Ez a történet, és akkor most a belső lényegére pillancsunk. Ebben a jól ismert történetben csodálni fogjuk, hogy minden népek atya milyen gondosan építi fel terveit. Mennyire bölcsen építkezik a teremtett és szerzett emberi adottságokra, és mennyire művészien feldíszíti azokat szeretetével, kegyelmével. Egészen röviden úgy szoktuk ezt mondani, hogy gratias supponit naturam, a kegyelem a természetest feltételezi, vagy pedig a természetesre épül, erre majd még kitérek. Tehát itt is megvannak a természetes adottságok, szerzett tulajdonságok, és a kegyelem ezeket csodálatosan kiteljesíti. Az ismert részletekből ezeket a csodákat, természetre épülő kegyelmi alkotásokat fogjuk megvizsgálni és szemlélni. Miértek? Ez az első gondolat címe, miértek? Feltesszük a kérdéseket. Miért nem kipróbált, szenvedéseket elviselt keresztény hívőt választott ki Isten a pogányok missziójára? Miért olyat, aki maga is tevékeny részese volt a keresztények üldözésének? Ezt én, mint lelkipásztor, ezt a kérdést sokszor láttam már magam előtt, hogy sokan úgy gondolják, hogy az időnek jelentősége van, közösségben látják jól, kipróbált keresztények az, hogy jönnek újak, és azok kapnak elsősorban Istentől vagy a közösségtől megbízatást, akkor berzenkednek, hogy ők már előbb itt voltak, ismerjük ezt a dolgot, visszatér, és itt is feltesszük a kérdést, hát nem volt elég keresztény kipróbált hívő Jeruzsálemben. Miért olyat, aki hát térjen meg, és jó rendben van, de akkor szépen hallgasson egy darabig. A másik kérdés, miért nem folytatta az Úr pünkös csodás eseményeit, és miért nem ruházta fel apostolait a különféle népek nyelvi birtoklásával? Megtehette volna, akarja, hogy Péter, Jakab, János, Tamás és a többiek elkezdenek csodálatos adományként görögül, latinul és a többi népek nyelvén beszélni. Már görögül tudtak azért egy kicsit. Akadt már pogányföldön élő hívő is. Tehát olyan is volt pogányföldön élő hívő, aki folytathatta volna a nagy művet. Miért nem ezek közül jött valaki? Miért nem egy igaz ember, ugye erről már beszéltünk, kipróbált hívő, aki már kipróbált, és aki tanult, és ismeri az utat. Miért egy félelmetes személy jön egy fanatikus? Próbálunk válaszolni. A választ a történet elemei adják, és az, amiről az idős apostol ír majd később, Isten kiválasztó kegyelme nem a mi bölcsességünk szerint hatja át ezt a világot. A nem várt személyeket választja ki, hogy megszégyenítse nagyra vágyásunkat, bölcsességünket. Második korintusi levélben van egy ilyen szinte himnikus részlet, ahol erről beszél, hogy Isten nem a világ szemében fontosakat, vagy a mi szemünkben fontosakat választotta ki. Ezért a természetesre építve egy olyan embert hívott el a damaszkuszi úton, aki ismerte a zsidó vallást, nagyon jól ismerte, hiszen farizeus volt, tanult volt, teljesen benne volt ebben a világban, de ugyanakkor teljesen otthonosan mozgott a pogány világ kultúrájában, hisz Tarzusban élt, és nagyon távol helyezte el magát Jézustól azért, hogy majd később dicsőítessék a végtelen szeretet. Hogy mind a kettőben járatos volt, az ugye evidens természetesen Szent Pál apostol összes leveléből, meg az apostolok cselekedeteiből, ahol művészien és tanultan idézi az Ószövetséget számtalanszor, és hogy a pogány világ kultúrájában is a nyelvek tudásán kívül otthonos volt, erre majd később kitérünk, jóval később az aténi beszédnél. Tehát úgy is mondhatnánk ma, hogy két lábbal élt a világban, a kettős világban, zsidó volt, és ugyan pogány nem volt, de a pogány kultúrát és gondolkodásmódot, nyelveket ismerte. Következő kérdés, megtérés ez, vagy kiválasztás, mert általában a szokványos szóhasználat szerint azt mondjuk Saul megtérése. Valójában azonban a megtérés egyes elemei hiányoznak ebből, az előzetes keresés, a vívódás, a gyötrelmek. Igazából, ha ezt meg akarnánk fogalmazni, azt mondanánk, hogy ez egy ellenkezés nem tűrő választás. Tehát nem volt előzménye. Pozitív értelme nem volt, nem az van, hogy jaj, most már érzem a hívást, és gondolkodom, és még elmegyek tanácsot kérni, és még hozzáolvasok, semmi ilyesmi nem volt. Ha volt előzmény, az csupa negatívum. Tehát István megkövezésénél helyeslő jelenlét, helyeselte megkövezést, ugye, leírja, azután az első keresztények elleni mérhetetlen düh. Nem tudjuk ennek az okát, hogy miért volt ez, hiszen Jézussal őt a földi életében nem találkozott. És most pedig utolsó előzmény, az út, az ő mostani útja is ez ügyben kanyarog Damaszkusz felé, elfogni Jézus tanítványait, megsemmisíteni ezt a bimbózó kis új közösséget. Nagyon ritka dolog ez a megtérések történetében. Az út megszakad, majd egészen más irányba vezet, Damaszkuszba, ha a térképet nézzük, eddig is Damaszkuszba tartott, de már nem is Damaszkuszba tart az út, hanem a végtelenbe. Megtérés annyiban, hogy az örök szeretet megállítja a lovat, ez a ló nagyon tetszik, abban az időben a zsidók nem nagyon használtak lovat, hanem csak szamarat vagy összvét, az igen előkelő vagy tehetősebb emberek, vagy a rómaiak, tehát az örök szeretet megállítja az erő, a hatalom jelképét, a lovat, megállt parancsol utasának, megállítja, néhány jellel is erősíti, fölerősíti az ő akaratát, fény, hang, a vakság, de ez a megtérés megszólító pillanata. Mérlegelése nincs idő, mint a ismert megtéréseknél, azonnal új életre hív. Nincs vívódás, évekig tartó töprengés, villámszerű az esemény, de azért a szentek életéből ismerünk hasonló ilyet. De ennyire ilyet, hát ha hallgatóim találnának, akkor nagyon örülnék, hogy teljesen ellenséges világból egy pillanat alatt, mert ugye vannak olyan szentek, hogy önmagukat bűnösnek tartják, de valamennyire szokvány keresztény életet élnek, és akkor van a nagy megtérés, úgyhogy keressünk együtt ilyesmit, mint Saulét, mindenképpen más ez, a hang nem kérdezi meg, hogy akarsz-e, vagy nem akarsz-e utánam jönni, vagy, hanem abban a pillanatban azt mondja, hogy most pedig menj Damaszkuszba, majd ott folytatódik a történet. A csoda ezzel véget is ér, és a hang emberekre bízza az út kijelölését. Nagyon figyelemre méltó, hogy Saul kérdésére mit tegyek? Az Úr, aki azonosította magát az üldözöttekkel, én vagyok Jézus, akit te üldözöl, ekkor már nem válaszol, szinte elhallgat, egyetlen egy dolgot mond még, de többé természet fölötti jeleket nem ad, elnémul látszólag, mert a történet természetes úton folytatódik, annyit mond csupán, hogy majd emberek, damaszkuszi tanítványok adják át Saulnak Jézus további kéréseit. Ugye itt is nagyon érdemes elgondolkodnunk, hogy az alázatunk hiánya sokszor, hogy azt szeretnénk, hogy minket az Úr személyesen állandóan vezessen, akár csodák által, jelek által, és közben vezetni szeretne a Szentírás egyszerűnek tűnő szavaival, vagy egy másik embernek a kedvességével, kéréseivel, intelmeivel. Nem, nekünk ez nem jó, nem veszük észre, és nekünk valami rendkívüli kell. Itt is azt mondja, hogy most megállítottalak az életedet, megszakítottam az eddigit. Mi a folytatás? Majd ott elmondják neked. Nagyon érdemes erre fölfigyelni. Ananiás következő kis részlet. Az ő okoskodásában megint magunkra ismerünk. Csupa lelki tükör ez a történet. Eközben már Damaszkuszban is folynak az előkészületek, Isten megszólít egy tekintélyes keresztényt, hogy abban a minutumban keresse fel Sault, aki egy házban imádkozik. Keresse fel, és hirdesse a jó hírt, az örömhírt. Ananiás döbbenten tiltakozik, sehogy sem fér a fejébe, hogy az, aki rettegésben tartott eddig a keresztényeket, akiket még akkor nem hívtak keresztényeknek, majd erről még lesz szó, tanítványokat, most hirtelen Isten választotta lett megszólalt Ananiásban is az a hang, ami sokszor mi bennünk is. Előbb hasonlót már mondtam, hogyan lehet az, hogy az atya méltatlanokat a méltók elé helyez, messze vidékről előkerült, elkoborolt, elveszett fiak, a házban lévő szorgalmas jó gyermekek elé kerülnek. Ismerős a dolog, az evangéliumokban is újból és újból visszatér ez a gondolat, hogy ő mindig ott volt, a másik messziről jött. Az Úr azonban nem magyarázkodik Ananiásnak, de nekünk sem, csak itt ismerteti döntését. Menj csak, mert őt választottam eszközül egy régebbi, de szebb fordítás szerint, talán az költőibb, de megszokottabb, választott edényem ő, hogy hirdesse nevemet a pogányok előtt. Megmutatom neki, mennyit kell értem szenvednie. A választott edény címszót adtuk az egész elmélkedésnek, és majd a záró részben erre még vissza fogunk térni. Ennyi utasítást kap Ananiás, ott sem folytatódik az égi hanggal való beszélgetés, hogy menj csak, ő az én választott edényem, te teljesítsd a kötelességedet. Ananiás ekkor elindul, teljesíti küldetését, tehát hirdeti Saulnak Jézust, Saul meggyógyul vakságából, megkeresztelkedik, elterik Szentlélekkel, és visszanyeri látását. Saul azonnal szolgálni kezd. Ma azt mondanák rá, jaj, neofita, túlbuzgó, ennek értelme az újonnan megtértek túlzó tevékenysége, de ebben a történetben inkább a hála és a dicsőítés túlcsordulásáról van szó. Ellenére azért az apostoli levelekben vannak ilyen intelmek, hogy a frissen megtértek vagy megkereszteltek még ne vállaljanak szolgálatot, de hát Isten útjai kifürkészhetetlenek, lehet, hogy annak is voltak negatív hatásai, ennek az óvatosság oka ilyesmi lehet, de itt viszont inkább hála és dicsőítés, ami túlcsordul Saul életéből, azonnal és visszavonhatatlanul elkezdte új életét, és hirdette azt, aminek Ádáz ellensége volt eddig. Természetesen még zsidó körökben és a zsinagógákban hirdette csak az örömhírt, mert pogány misszió még annyira nem volt, bizalmatlanul fogadják, mások pedig ellenségesen. Azon tanakodtak, hogy megölik őt. Jár a történet elején egy nagyon bájos történet szól arról, hogy a tanítványok éjjel egy kosárban engedték le a városfalról, elmenekült, és Jeruzsálembe ment. Újabb bizalmatlanság. A jeruzsálemi testvérek is féltek tőle, hiába jött vissza, mint keresztény, nem akarták elhinni, hogy tanítványá lett. Kelepcére gondoltak, nagyon bizalmatlanul figyelték. Végül Barnabás, ő az a bizonyos ciprusi származású levita, aki igen nagylelkűen mindenét a közösségnek adta, róla még nagyon sokszor hallunk, hát ez a Barnabás meglátta Saulban Isten sokszor felfoghatatlan kegyelmét, ma úgy mondanánk, látott benne fantáziát, és maga mellé vette. Elkísérte az apostolokhoz. Saul ekkor beszámolt nekik az egész damaszkuszi útról, ettől kezdve már ő is az apostolokkal járt Jeruzsálemben, és hirdette az igét, tehát itt mintegy apostoli jóváhagyás is van, bár egy másik részben azt mondta, hogy erre neki, levelekben, hogy erre neki nem volt szüksége, a görög nyelvű zsidók ekkor Jeruzsálemben az életére törtek. Mindenki, az egész közösség jónak látta, hogy egy időre eltávozzék Tarzusba, a városába ment, innen hívja majd később Barnabás a nagyobb apostoli munkára. Tehát egy darabig ott pihen, mint egy elmélkedésszerűen készül, és elindul majd Barnabással együtt.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.
Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
A befejező ima órát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.